94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester választást. Jelentette be a szavazatok újraszámlálása után Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a testület pénteki ülésén. Karácsony Gergely a Párbeszéd Zöldek DK MSZP 371.538 szavazatot, Vitézi Dáviddal Budapestért LMP Zöldek 371.245 szavazatot kapott. A két jelölt közötti különbség 293 szavazat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgatók munkája is hozzájárul ahhoz, hogy az államot az itt élő polgárok hazájuknak tekintsék. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányokkal 2024-ben végzett hallgatóinak oklevél átadó ünnepségén Budapesten. A közigazgatásban, a rendőrségnél, a katonaságban, az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban a szolgálat minősége határozza meg a polgárok viszonyát a saját államukhoz. Ugyanis az állam csak a tisztviselői, a közszférában dolgozók teljesítményével tudja szolgálni polgárait, mondta az ünnepségen Gulyás Gergely. A miniszter az alaptörvényt idézve hangsúlyozta, a polgároknak és az államnak közös célja a jólét, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság kiteljesítése. 5 milliárd forint támogatást nyújt balatoni, önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások kialakítására a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. A pályázatot a Balatonfejlesztési Tanács hirdette meg idén márciusban. Döntés az elsőkörös pályázatokról július végén várható, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Navracsics Tibor, aki Veszprém vármegye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta. A korábbi kedvező demográfiai folyamatok a balatoni térségben az utóbbi időben rosszra fordultak. Az állandó lakosság előregszik, a fiatalok pedig nem tudnak a térségben maradni a magas ingatlanárak miatt. Mindemellett az alapvető közszolgáltatások ellátását egyre kevesebb szakember végzi, tette hozzá. A problémát hosszú távon lehet majd orvosolni, rövid távon azonban megoldást jelenthet a Balatoni Fejlesztési Tanács pályázata, amely a munkaerő megtartását és térségbe vonzását célozza, mondta Navracsics Tibor. Ítélkezési szünet lesz a bíróságokon július 15-től augusztus 20-áig, közölte az Országos Bírósági Hivatal a honlapján. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. Ma már elmondható, hogy 100%-os a foglalkoztatottság a börtönökben, hiszen minden fogvatartott tanul vagy dolgozik, és senki sem ül tétlenül, fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Pál Halmán a büntetés végrehajtás helyi vetőmag üzemének átadóján. Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010-ben azt a célt tűzte ki, hogy mindenki, aki börtönben van és munkaképes dolgozzon. Ennek két fontos célja van. Egyrészt a rabok hozzájárulnak a saját fogvatartásuk költségeihez, másrészt segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésbe, különféle szakmák elsajátításával és a munkavilágának megismertetésével. Az államtitkár elmondta, hogy a pálhalmai börtön mellett működő mezőgazdasági üzem, amely több mint 4000 hektáron gazdálkodik és a rabok munkájára épít, a fejlesztés révén a jövőben még precízebben, még hatékonyabban tud működni. A kánikula elhúzódása miatt meghosszabbítják a szociális ellátásra vonatkozó úgynevezett vörös kódot, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. Fülöp Attila elmondta, az eredetileg péntek éjfélig érvényben lévő intézkedést hosszabbítják meg július 18-a éjfélig. A vörös kód egy speciális eljárásrend. A szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott embereket, hajléktalanokat. A jelzés másik célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a rendkívüli helyzetre, ismertette. Végül az időjárásról. Szombaton a sok napsütés csak időnként zavarja erőteljesebb, gomoly felhőképződés. Délután délnyugat felül alakulhatnak ki zivatarok, köztük felhőszakadással, jégesővel, viharos széllel kísért zivatarok is. Zivataroktól függetlenül megélénkül a Dunántúlon az északnyugatira forduló szél. A csúcshőmérséklet általában a 35 és 40 fok között várható, de északnyugaton többnyire csak 31-35 fok valószínű. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit 2024. július 12-én pénteken a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Fehér József nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Salgó Tarjánba a Megyei Jogú Város Múzeumába megyünk, majd megismerhetik az egyszer volt mesezenekart. Elsőként a Dornyai Béla múzeum igazgatónőjét, majd pedig helyettesét hallják.
Dr. Sach Gabriella, művészettörténész és múzeumigazgató.
Kezdjük a múzeummal. Ugye a név az annyira máshol nem nagyon ismert, bár ha végignézzük totál kezd helyen múzeumban, de nem tudjuk. Én legalábbis meglepődtem a nevén, meg azon is, hogy ő nevét viseli ez a múzeum. Hogy alakult ez ki?
Kezdjük azzal, hogy Dornyai Béla, két középiskolai tanár és helytörténeti kutató volt. Nagyon sok intézmény viseli a nevét Salgótarjánban, illetve különböző civil szervezetek, sportegyesületek az ő tiszteletére. A mi múzeumunk 2013-ban vette föl a nevét, amikor fenntartóváltás következtében a Salgótarján megyei jogú városhoz kerültünk. De egy kis múzeum történetet tényleg nagyon röviden szeretnék bemutatni. Tehát ugye Dornyai Béla, amikor az 1920-as években szeretett volna egy múzeumot alapítani Salgótarjánban, és meg is alapozta ezt a gyűjteményt, ez neki nem sikerült, de 1959-ben jött létre először Salgótarjánban múzeum, tehát hivatalosan is a múzeum. Ennek az alapjait ugye, ahogy említettem, Dornyai Béla tette le, de ekkor már 59-ben, mint munkásmozgalmi múzeum alapult meg. Aztán az évek során felvette a Nógrádi Sándor múzeum nevet, és már mint megyei múzeumi szervezet működött tovább, tehát a megyében úgy állt össze, hogy Pásztó, Balassagyarmat, Széchény, Salgótarján, tehát mindegyik városnak külön gyűjtőköre volt. Ugye általában úgy szoktak lenni a megyében, hogy mindegyik múzeumban majdnem mindenféle gyűjtőkör létezik, de ez Nógrád vármegyében, vagyis Nógrád megyében ez nem így volt. Salgótarjánban a történeti gyűjtemény volt a főgyűjtőkör, ami alatt természetesen értjük az irodalom történetet, a történelmen kívül, illetve a művészettörténetet is, képzőművészetet. Pásztón a természettudomány, Balassagyarmaton természetesen a néprajz, Széchenyben pedig a régészet volt a főgyűjtőkör. De hogy maradjunk Salgótarjánnál, aztán amikor a megyei múzeumi szervezet felbomlott, és ugye 2013-ban átvette a város a múzeumot, akkor megalapult az öt gyűjtőköre, tehát a történeti tárgyi, történeti dokumentációs, képzőművészeti, irodalomtörténeti, néprajz és a régészet gyűjtőkörrel bővült, tehát kettő régészet és néprajz új gyűjtőkörként jött be a múzeum életébe. És ennek megfelelően természetesen kollégáink is vannak, tehát muzeológus kollégák dolgoznak a gyűjteményekkel, illetve gyűjteménykezelők, akik nagyon szépen gondozzák a gyűjteményeket. Nagyon érdekes az ipartörténeti műszaki gyűjteményünk, hiszen ugye Salgótarján, mint iparváros nagyon sok mindent gyűjtött ennek megfelelően, akár a politika történetet is említhetem. De hogyha visszatérünk a műszaki és ipartörténetre, akkor a bányászat, az acélgyártás, a tűzhelygyártás mind-mind hagyott itt emlékeket, tárgyi és dokumentációs emlékeket.
Ezek ebben az épületben vannak, vagy pedig kint, ahol annak idején működtek?
Úgy mondhatnám, hogy ebben az épületben is, illetve a, hát itt a mélyben van nekünk egy raktárrendszerünk, ami itt a kettő toronyház alatt húzódik, úgyhogy ott is van egy hatalmas nagy raktárbázisunk, amit sikerül nekünk is lassan kinőni, és próbálunk majd terjeszkedni, pláne, hogy a régészek nagyon gyorsan gyűjtenek, és nagyon sok minden értékes kincset hoznak be a gyűjteményekbe. De hogyha ki kellene emelnem mondjuk egy műtárgyat, akkor mindenképpen azt, ami nem fér be a raktárunkba, és ez a vasútállomáson található dízelmozdony. Itt, hogyha beérkezik valaki a városba, akkor a főtéren lát is kettőt, egy gőzmozdonyt és egy dízelmozdonyt, Mazsola becenévre hallgató dízelmozdonyt. Ennek nagyon érdekes és nagyon kedves története van, hiszen ez az acélgyárban, először a síküveggyárban, majd az acélgyárban teljesített szolgálatot, és ahogy a gyárak bezártak, ugye ez a mozdony is pusztulásra ítélt, és a tulajdonos vasba szerette volna adni, aztán a múzeumbaráti körnek a felhívására sikerült a múzeumnak műtárgyvásárlási pályázat keretében megvásárolni, és a vasutasok, helyi vasutasok, illetve a MÁV-nak a segítő hozzáállásával felújítani a mozdonyt és elhelyezni ide a főtérre. Úgyhogy ez az a műtárgyunk, ami nem fér be a raktárba, és a legnagyobb látogatottságnak örvend. Ezen kívül van egy nagyon szép üvegváros, öblös üveggyár történeti tanulmányi raktárunk, 360 négyzetmétert ölel fel. Ez a salgótarjáni öblös üveggyártást mutatja be a kezdetektől egészen a gyár bezárásáig. Ez azt jelenti, hogy ugye a zöld palackoktól egészen a gyönyörű, szép dizájn üvegekig, amiket ipartervező művészek terveztek, hiszen az első gyár Magyarországon, amely tervező iparművészt alkalmazott, az a salgótarjáni öblös üveggyár volt Máncos József személyében, és aztán mindig jeles, rangos iparművészek dolgoztak a gyárban. De ezt mindenképpen nagyon szeretném kiemelni, hiszen közel 4000 üvegtárgy és üveg gyártással kapcsolatos dokumentum látható a kiállításban. Most készítünk egy új állandó kiállítást, ami a salgótarjáni iparmedence történetét mutatja be, egészen a kezdetektől, tehát a természeti környezettől át a középkori várokon egészen a mai napig, ami a turizmusra futna ki természetesen, tehát a természetből természetbe, és ezen kívül ugye az ipari munka, illetve az életkörülmények, ahogyan itt a Salgótarján és környékén éltek az emberek.
Hogy a történeti múltban nem az írásos, hanem a tárgyi történeteknél itt vannak három vár is a környéken, hogyha jól tudom.
Bagyaskő. Ezen kívül a régészek feltételezik, hogy Pécskőn is állt egy vár, illetve van egy Zagyva fő nevű vár is, tehát így a város területén belül öt várat tudunk
Akkor van mit kutatni.
Bizony a régészek nem restek és kutatják is, és talán most már a Karancson is találnak valami nyomokat, hogy talán ott is lehetett valaha egy vár. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok kerülnek elő az ő kutatásaik alapján is, nem csak a történészekén.
Mondjuk érdekes, mert ahol fekszik Szalgótarján jár, mert olyan központi hely, hát ugye észak és dél között összekötő kapocs, és hát útvonal, ide várakat kellett építeni, hát meg kellett sarcolni az embereket, akik arra mentek, az árusokat, illetve megvédeni a sajátjukat, úgyhogy rendkívül jó helyen fekszik, és most is egyébként meg is beszéltük már, hogy jó helyen fekszik, hát csak az ipar az most egy kicsit halódóban, vagy talán megszűnőben volt, de azért a jövőt is kell majd kutatni, hagynak önök is lehetőséget majd. Egyébként a múzeum nagysága milyen? Mert hogyha végig kéne járnunk, akkor valószínű, hogy a raktárakkal együtt egy pár napig lehet, hogy nézelődnék.
Bizony, nagyon sok mindent tudnánk mutatni. Ugye a látogató számára két szint, ami elérhető, de most, ahogy volt egy újabb pályázatunk 2020-as években, így most már az alaksori rész, tehát a raktárak is látogathatóvá váltak. Kialakítottunk egy képzőművészeti látványraktárt, ahol betekintést kaphatnak a látogatók abba a gyűjteménybe, amit mi őrzünk, vagyis hogy annak egy szeletébe. Meg lehet tekinteni egy pár alkotást az úgynevezett Mihályfi gyűjteményből, ezt nem csak a képtárban, hanem ugye a látványraktárban megtekinthető, ott még a kortárs művészetből is néhány alkotás, és nem csak, hogy megtekinthető, hanem nagyon sok foglalkozást tartunk gyerekeknek, felnőtteknek a képzőművészet kapcsán, illetve van egy kis stúdiónk, filmes fotóstúdió, ahol nem csak filmeket készítünk, illetve műtárgyfotókat, hanem nagyon sok média szakkört is a helyi iskolákkal, illetve különböző érdeklődő diák felnőtteknek tartunk oktatást is, amit nagyon szeretnek. Ezen kívül ott helyeztük el a pár évvel ezelőtt Pásztorról áthozott Gál István emlékszobát, hiszen Gál István Kossuth Díjas filmrendező, ugye jól ismerjük a Pályamunkások Sodrásban című filmjét, vagy a Holtvidéket Törőcsik Mari főszereplésével. Az ő emlékszobáját állítottuk fel, illetve az életművét tudjuk bemutatni, hiszen Salgótarjáni születésű volt ő is, és világhírretett egyszer, tehát természetesen Olaszországban is elismerték az ő munkásságát, Indiában is tanított, úgyhogy méltán vagyunk büszkék rá. Ezen kívül ugye a földszinten, ha időszaki kiállításokat tudunk mutatni a látogatóknak, és a képtárunk, amelyet szintén nagyon szeretnek a látogatók, amit már említettem, az úgynevezett Mihályfi gyűjtemény. Képzőművészeti gyűjteményünk 6-8 ezer darabos, tehát azért mondom ezt, hogy 6-8, mert hogyha a képzőművészeti fotóanyagot is beleszámít, akkor 8, hogyha nem, akkor természetesen 6000 darabos. És itt a kortárs művészetet gyűjtjük elsősorban, ami azt jelenti, hogy a rajztriennálékhoz, illetve a tavaszi tárlatokhoz kapcsolódóan, illetve Hajdanán a 80-as, 90-es években működött egy nagyon híres nemzetközi művésztelep. Salgótarjánban, majd Mátra Almáson, és abból is nagyon sok kiváló munka került be, illetve a helyi művészeknek az alkotásait tudom kiemelni, mint például Földi Péterét, a nemzetművészéért Primissimo díjas, Kossuth díjas festőművészünk alkotásait. És a másik nagy egység pedig, amit méltán szeretnek, és a képtárra így kanyarodunk vissza, az a Mihályfi gyűjtemény. Mihályfi Ernő egy nagyon híres publicista volt, illetve politikus. 1893-ban született a Nógrád megyei Béren, és rendkívül sok képzőművész barátja volt, ennek köszönhetően rengeteg alkotást kapott ajándékba, illetve mecénásként is fellépett, és támogatta többek között Derkovics Gyulát is. Tehát, hogy végül is az éhen halás elől is megmenekítette őt. Tehát az ő alkotásait, egy Derkovics, Szóber, Riprónai, Újic Béla, tehát nagyon nagy művésznevek vannak ebben a gyűjteményben, ami közel 800 darabos, és ezt az anyagot tudjuk időszaki kiállítások formájában mindig bemutatni a nagy közönségnek, vagy a legnagyobb mesterek leghíresebb művei válogatásként, vagy pedig tematikus, tehát, hogy mint a tánc, a zene köré, vagy a gyermekábrázolás a művészetben. Most éppen a Derkovics évforduló kapcsán Derkovics Gyula időszaki kiállítást mutatunk be a Mihályfi gyűjteményből.
Azt hiszem, hogy keveset tudunk, hiszen az ország határ szélére szorult Salgótarján, de azért vannak onnan az ország belsejéből idejövő látogatók, nyugdíjas klubokon, iskolákon kívül, csak azért, hogy meglássa az itteni gyűjteményt esetleg.
Igen, nagyon érdekes, mert hogy mindig vannak ilyen hullámok, amikor tényleg az ország más pontjából érkeznek. Hogyha a turistákra gondolunk, akkor elsősorban a bakancsos turisták, akik betérnek hozzánk, nem csak rossz időben, úgyhogy ezt mindig örömmel vesszük, illetve ugye itt van nekünk a bányászati kiállítóhelyünk, ami nagyon nagy látogatottságnak örvend, és ugye azért az unikális, hogy egy valóban egykor működött bányában alakítottak ki a 60-as években egy kiállítóhelyet, tehát hogy ez végül is mai szóval élve egy attrakció, hogy lemehetnek a látogatók a bányába, ezen kívül a földfelszíni kiállítást is megtekinthetik, illetve a skanzenben pedig az ipari gépeket, amikkel dolgoztak a bányászok, illetve közlekedési eszközöket, amivel szállították az embereket a munkába, illetve amivel a szenet szénnel dolgoztak. Tehát, hogy ez is egy húzóerő nekünk itt a Dornyai Béla Múzeumban, hogy van egy ilyen lábocskánk, mint a bányamúzeum, köznyelvben használatos szóval. Másrészt pedig ugye azért igyekszünk a kiállításainkat úgy megválogatni, hogy nagyobb érdeklődésre tartson számot, tehát, hogy akár az ország másik végéből is eljöjjenek hozzánk, és nem ritka a külföldi vendég sem, szerencsére.
Általában arról beszélünk, hogy látogató, közben pedig hát ez a munkájuknak egy csekélykerészét adhatja, hiszen fontos az is, persze, hogy lássák, hogy miük van, de a nevelés. Ugye a múzeum szeretetre, illetve a jövő szeretetére, mert azt tudja csak megbecsülni, ugye a jövőt, aki tudja a múltját, gyerekekkel akkor rengeteget foglalkoznak, mert eddig még amerre jártam, mindenütt sokat foglalkoztak.
Igen, nagyon örülök éppen ennek a kérdésnek, és nagyon örülök annak, hogy ugye nem csak a látogatókról beszélünk, hiszen vannak nekünk kutatók is, akik jönnek és kutatnak a gyűjteményeinkben, és ismeretterjesztő és egyéb tudományos publikációkat adnak le, illetve a kollégáink valóban, tehát egy része csak az, hogy időszaki kiállításokat készítenek, más része az, hogy nagyon sokat publikálunk, és nagyon sok könyvet adunk ki, és a megye történetét minden irányból megközelítsük, és úgy ismertessük meg az érdeklődőkkel, és ezzel a lokálpatriotizmust is tudjuk növelni, illetve tényleg az, hogy megismertetni, hogy kincses helyen élünk. Tehát, hogy tényleg érdemes ide ellátogatni, illetve itt lakni, az ittenieknek pedig azért azt tudatosítani, hogy jó helyen lakunk mi itt, és vannak értékeink, és ezt már tényleg nagyon jó dolog a múzeumpedagógia, hogy ezt elkezdhetjük kiskorban, hogy a gyerekekbe beleneveljük azt, hogy vegyék észre a saját értékeiket is itt helyben, hogy utána később, amikor a világba kikerülnek, akkor azért legyen valami gyökér, ami visszahúzza őket, illetve amire lehet építeni. Múzeumpedagógiai foglalkozások kapcsán, tehát minden kiállításhoz, akár időszaki kiállításhoz, akár vándorkiállításhoz kínálunk múzeumpedagógiai foglalkozásokat, állandó kiállításainkhoz természetesen, és ezen kívül a nyári tábor, ami éppen most is folyik, tehát az is nagyon nagy, tehát nagyon közkedvelt, hiszen 3 turnust kellett indítanunk idén is, és voltak olyan évek, amikor óvodások számára is kellett, tehát hogy már az egészen aprók érdeklődtek a múzeum iránt, és a kollégáim rendkívüli tehetsége az, hogy tényleg a kicsiknek is át tudják adni azt a tudást, amit érdemes mindenképpen egy gyermeknek is megtudni.
Ugye az ember, ha a múzeumra gondol, ilyenkor nyáron szívesen megy. Máskor is természetesen, de hát azért általában úton épületekben szokott lenni. Ez egy kicsikét attól modernebb, de azért még vastag fala van. Itt legalábbis nincs olyan túlságosan meleg, el lehet lenni. Én azon gondolkozom és csodálkozom, hogy egy igazgatónak menedzsernek kell lenni. És akkor a szakterületével mi lesz? Hanyagolja? Vagy azért arra is jut idő?
Természetesen nem tudom hanyagolni, és nem is szeretném, valahogy ezt meg lehet osztani. Hát a legnehezebbek ugye mindig a költségvetési tárgyalások, természetesen ezt mindenki tudja, az egy kemény időszak. Mellette természetesen mindig a múzeumot irányítani kell, viszont a kollégáim rendkívüli tehetsége. Tényleg én nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen kollégákkal dolgozhatok együtt, akik itt dolgoznak a Dornyai Béla Múzeumban és a bányászati kiállítóhelyen. Együtt, mert tényleg, tehát hogyha azt mondjuk, hogy egy néprajzos néprajzi területen dolgozik, a múzeumpedagógus múzeumpedagógi, na nálunk ez nem így van, hiszen összesen 26 plusz 5 fővel dolgozunk, ami nagyon kevés egy vármegyei hatókörű városi múzeum életében, tehát mindenki mindent csinál, és örömmel, mert tényleg jó a csapat, és ezért én is meg tudom azt oldani, hogy a képzőművészeti gyűjteményt nem hanyagolva folytatjuk a munkát, de ebben mindenképpen támaszkodom a kollégáim segítségére is.
Egyébként jellemző az a múzeumokra, hogy ilyen nagy a képzőművészeti gyűjteménye? Vagy nem mutatták, de nem nagyon láttam.
Hát mivel ugye én inkább ez a szakterületem, tehát látom, hogy más múzeumokban is vannak gyönyörű gyűjtemények, és vannak, amikor időről időre, tehát ez sajnos már elég ritka, amikor ilyen konferenciákon veszünk részt, és tehát ilyen szakmai szimpóziumokon, és tudunk a saját gyűjteményeinkről mesélni, és azért mi is büszkék vagyunk a saját gyűjteményünkre, meg visszük is, tehát éppen most Szegeden is van egy kiállításunk, meg nemrég a Kassák Múzeumban volt egy kiállításunk a mi gyűjteményünkből, tehát hogy egyéni tárlatként, de van, amikor tehát, hogy csak a képzőművészeti gyűjteményünk egy-egy darabját kérik kölcsön, az mindennapos. Például most a Galimberti utazik, Gulácsi Lajos jött haza, tehát hogy ez ilyen folyamatos műtárcsere. De visszatérve arra, hogy igen, tehát más múzeumoknak is gyönyörű képzőművészeti gyűjteményeik vannak.
Akkor nem is lehet büszke ön rá. Nem nagyon láttam, akkor máskor keresem ott is.
Én a saját gyűjteményünkre tényleg nagyon büszke vagyok, pláne, hogy ugye van egy úgynevezett Balázs János hagyatékunk. Balázs János egy roma festőművész volt, irtózatos árakért mennek el most a műtárgy piacon a festményei, tehát nagyon felkapottá vált. Ő egyébként egy kettő elemi osztályt végzett cigányember volt, olyan óriási tehetséggel, nem csak a képzőművészet terén, hanem a költészet területén. 2010-ben adtuk ki, utána újra nyomásként a verseiből egy könyvet, egy válogatást. Fantasztikus, tehát hihetetlen zsenialitása volt ennek az embernek, aki éppen csak írni, olvasni, hogy megtanult. Festészeti anyaga is roppant értékes, és egy hatalmas nagy gyűjteménnyel rendelkezünk, ami szintén vándorolni szokott az országban. Ehhez múzeumpedagógiai foglalkozást is tudunk kínálni, különböző kiadványokat készítettünk hozzá, úgyhogy ezt is nagyon szeretik az emberek.
Milyen feladata van egyébként annak, aki a képzőművészettel foglalkozik? Hát az a kép ott van a falon esetleg, listázom, és akkor kész. Nagyon bóvli dolog, amit mondtam.
Hát ez az, amit ugye látnak az emberek. Tehát amikor mondjuk eldöntjük, hogyha csak egy kezdjük onnan, hogyha mondjuk jön egy megkeresés, hogy van egy hagyaték, vagy van egy kép, amit szeretnénk, mondjuk egy bárki, mondjuk egy egyszeri ember, vegyük így, elajándékozni, vagy eladni a múzeum számára, akkor ugye azt nekünk szemrevételeznünk kell, stb. Illetve, hogyha bekerül a gyűjteményünkbe, akkor a restaurálást, vagy a műtárgyvásárlási pályázatot, és ez még csak mondjuk egy alkotásról van szó, tehát, hogy ugye nagyon sok oldalról meg kell vizsgáltatnunk, állapotleírás, stb. Kölcsönzésnél, hogyha egy intézmény akar kölcsönözni tőlünk, akkor is szintén rengeteg dokumentációval jár. Fenntartói minisztériumi engedély, ez mind-mind külön dokumentáció, állapotleírás, megint csak restauráltatás, stb. Ha mi akarunk kiállítást készíteni a mi gyűjteményünkből, az a legegyszerűbb. Történészek szokták is cinikusan mondani, hogy nektek egyszerű, csak felakasztjátok a képet. Na azért nem így van, mert ugye a képeknél ugye azért egy olyan koncepciót kell kitalálni, ami mindenki számára érthetővé válik, vagy úgy mögé tenni ugye egy-egy kutatást, mert minden kiállítás mögött kutatás rejlik. Tehát nem csak kiakasztjuk a képeket, mert akkor ugye művelődési ház lennénk, akkor mondjuk tehát kutatásnak meg kell előzni minden egyes kiállítást. Hogy a látogató elé úgy tudjuk feltárni, akár egy életművet, akár egy gyűjtemény egységet, hogy a számára is érthető legyen, és valóban, tehát a tudományos megközelítés az nagyon fontos minden esetben. Tehát amellett, hogy ugye kiállításon kutatunk, rengeteget írunk, publikálunk, konferencián vagyunk jelen, óvjuk, védjük a műtárgyakat, de ez minden szakterületre igaz. Ugyanúgy igaz mondjuk egy irodalomtörténészre, aki mondjuk versekkel, papírdarabokkal, kéziratokkal dolgozik.
Meddig nyúlhatnak, vagy nyúlnak vissza a kutatásba itt? Tehát a most festőket esetleg azokat is úgy lajstromozzák, nézik és megnézik, hogy tulajdonképpen milyen stílusban, hogyan alkot, ki az, aki esetleg hozzámehet mondjuk tanulni is, mert irányíthatnak esetleg tanulót is, hogyha tudják, hogy kiről van szó. Tehát akkor a jelenbe is élnek?
Természetesen. A képzőművészet az éppen erről szól, hogy ugye vannak nekünk a tavaszi tárlat, illetve a Rajz Triennálé nevű kiállításaink, illetve kortárs művészeti kiállításaink, hiszen nem hagyjuk cserbe a jelenleg is alkotó művészeket, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a helyi művészeket, értem itt a Nógrádvármegyei művészeket, akiknek folyamatosan biztosítunk kiállítási lehetőséget, és be tudjuk mutatni az alkotásaikat, mindig egy-egy, vagy akár évforduló kapcsán, vagy pedig, mert olyan munkája születik, hogy érdemes bemutatnunk. A rajztriennál és a tavaszi tárlat az országos, tehát hogy bárhonnan beadhatnak művészek, és egy nagyon szigorú, valóban nagyon szigorú szokott lenni a zsűri, szakmai zsűri válogatja be az anyagokat, éppen most a tavaszi tárlatunk áll a kiállításban, ami normál esetben 3 termes, illetve 2 termes szokott lenni. Most a zsűri annyira szigorú volt, hogy egy nagy termesre válogatta, de tényleg nagyon erős anyag, és méltán büszkék lehetnek azok az alkotók, akik bekerültek, hiszen tényleg egy színvonalas munkát tudtak kiadni. Ennek köszönhetően nagyon sok díjat tudunk adni, tehát nem csak a Dornyai Béla Múzeum, illetve a fenntartunk Salgótarján megyei jogú város önkormányzata, hanem a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Festők Társasága, a Rajz Triennálé esetében Grafikus Művészek Szövetsége, tehát nagyon jeles díjakat, pénzjutalmakat adnak ki, vagy adunk ki, és így a műtárgyarapításunk is megtörténik, hiszen vagy tudunk vásárolni, vagy műtárgyvásárlási pályázatra tudjuk beadni akár a kortárs művészek alkotásait, vagy pedig ajándékoznak nekünk, hiszen azért egy művész számára nagyon fontos, hogy bekerüljön a gyűjteménybe az alkotása.
ha nem is úgy, mint a régi mecénások, de mégis valahogy megemelik a lehetőségeiket azoknak, akik még nem biztos, hogy önmaguktól tudnának. Hiszen az is fontos, hogy azért a szépet lássák az emberek. Ön akkor gondolom, hogy rengeteg szépet látott már.
Igen, nagyon. És van Földi Péter festőművésznek egy nagyon szép mondata, és ezt szoktuk is így, az néha ugye a művészek hullámvölgyekben élnek, és szoktuk mondani, hogy nem az a lényeg, hogy egy kép szép legyen, hanem hogy igaz legyen. És ez mekkora súlyos mondat, és valóban, tehát, hogy ugye az ember otthonában természetes, hogy széppel szeretne élni, és ez így van rendjén. Viszont egy művészből ki kell, hogy kívánkozzon a kornak a lenyomata. Például, amikor itt volt a Covid-járvány, hát a tavaszi tárlatunk olyan sötét és olyan nyomasztó volt, hogy még a mai napig kiráz a hideg, annyira borzasztó, hogy mik jöttek ki a művészekből, az, ami ugye minden emberből kijöhetett. Most, hogyha megnézzük, most már azért egy vidámabb és élénkebb, reménytelibb tárlatról van szó, tehát bízhatunk abban, hogy optimistábbak lesznek a művészek is, ami nem igaz, de azért, mint tárlatlátogató. És igen, tehát, hogy nagyon sok fiatal is van szerencsére, és most szeretnék kiemelni egy különösen fiatal művészt, aki beadott a tavaszi tárlatra, és bekerült egy műve, ő még csak most fog jelentkezni a főiskolára. És már bekerült a tavaszi tárlatra egy alkotásra, és már érdeklődtek műtárgyvásárlók, hogy szeretnék ezt az alkotását megvenni, de szerencsére a Dornyai Béla Múzeumnak is sikerült ezt az alkotást, ami bekerült a tavaszi tárlatra megvásárolni. Úgyhogy így is tudjuk patronálni azokat a fiatalokat, akikben már látjuk a tehetséget, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan fiatal van, akinek nem szabad elkallódni.
Ez a város, de hát az ország és a világ érdeke is. A művészek általában úgy látják a életet, a társadalmat, az embereket, ahogy úgy kellene, amilyennél szeretnék irányítani. Ezért sokszor utálják is őket, mert hát egy kicsit durvák, egy kicsit szókimondók, egy kicsit nem azzal foglalkoznak, az életmódjuk is más és más, na de velünk vannak. Nélkülük szegényebb lenne a világ. Azt hiszem, ebben megegyezhetünk.
Tökéletesen igaza van. Igen, tehát a művészek elmondják azt, amit mi nem tudunk. Akár versben, akár képben, ugye egy festőművész mondta, hogy mesélj már róla, mesélj erről a képről. Azt mondja, ha mesélni tudnék, akkor költő lennék, vagy író. Azt mondja, hogy képben tudják elmondani, és ha mi látogatók mondjuk nem tudjuk megfejteni a képet, de érezzük. És igen, van, amikor bántó, van, amikor felháborító, van, amikor örömet adó, de mindenképpen egy jó mű mindig szól hozzánk, mindig mond valamit. Lehet, hogy nem akkor, amikor éppen nézzük, hanem pár évvel később. És ez adja az igazi műnek az értékét, hogy tud valami olyan bölcsességet, vagy utat mutatni, vagy reményt adni, vagy akár felhívni a figyelmet korunk jelenségeire, amit nagyon nehéz nekünk megfogalmazni, akik nem alkotunk.
Nézegethetném az órámat, órákig el tudnánk beszélgetni, úgy veszem észre. Tulajdonképpen azért a kollégájától is megkérdeztem, hogy én riporter vagyok, járom az országot egyik helyről a másikra, mindig más emberekkel találkozok, ebben is van egy bizonyos szépség. Na de egy múzeum igazgató munkájában, egy múzeológusében mi a szépség, amit meg lehet fogalmazni, ami miatt érdemes a pályán maradni, mert valamiért érdemes itt maradni.
Igen, ezt tényleg így szokták mondani a kollégák is, hogy ez csak hobbi, tehát ugye azért megélni sajnos a múzeológiából, múzeumügyből nem lehet, de nagyon szeretjük, tehát szeretjük a múltat, szeretjük a szép tárgyakat, szeretjük azt, hogyha amint bekerül egy tárgy a múzeumba, és arra értékes, hogy beleltározzuk, akkor már is műtárgyá válik, és sok mindent mesél el nekünk, illetve az a célunk, hogy a jövőnek is megmaradjon, és megmutassa azt a jövőnek, hogy mit tudott a régmúlt embere, hogyan élt. És ezek mindig olyan erőt adnak nekünk a munkában, vagy hogyha csak itt az irodámba bejövök, és látom ezt a sok szép festményt. Tehát ez mindig olyan erővel tölt fel, hogy tényleg öröm. Hát amikor meg a látogatók boldogan mennek ki, és azt mondják, hogy nem is gondolták volna, hogy itt mennyi minden van, és mennyi minden szépség, ez meg külön öröm, de a legeslegnagyobb, amit mindig el szoktam mesélni, amikor iskolás csoportokból visszatér a kisgyerek a szülővel, vagy a nagyszülővel, hát az óriási öröm, és az a szerencse, hogy ez egyre gyakrabban előjön, hiszen nagyon sokszor készítettünk úgy kiállítást, hogy mondjuk például Lévai Sándor báb tervező, aki a Süsübőbe baba bábjait tervezte, és Balassa gyarmati születésű, tehát még ide is kötődik, hogy ugye becsalogatjuk a szülőt, aki a gyermekkorát ugye a Süsű bábjai között élte, és behozza a gyermekét, és utána a kisgyermek újra bejön mondjuk a nagymamával. Hát ez valami fantasztikus érzés, és akkor már elültettünk valamit. Vagy például a diákok, akik jönnek ugye az 50 órás kép munkára, és akkor azt mondja az egyik, hogy ő informatikus akar lenni, és mi lesz, történész lesz belőle, ennek köszönhetően. Tehát olyan sok-sok-sok jó élmény ér itt minket, hogy érdemes mindig csinálni.
Köszönöm szépen. Hát gondolom, akkor ez a jó érzés megmarad itt, meg hát látszik a munkatársain is, hogy szeretnek itt lenni. Mikor érdemes ide jönni önökhöz? Mindig?
Mindig. Tehát téltől tavaszig, tavasztól, télig mindig nagyon szívesen várjuk a látogatókat, mindig örömmel. A bányászati kiállítóhelyünknek az az előnye, hogy az főleg bármikor látogatható, hiszen télen plusz 15 fok van a bánya mélyén, nyáron plusz 15 fok van, tehát mindig kellemes a hőmérséklet lenne a bánya mélyén, és hogyha egy pár perces sétával átsétálnak ide a Dornyai Béla Múzeumban, akkor pedig kellemes légkörben fogadjuk őket. És tényleg az Üvegváros tanulmányi raktárunk az, ami minden látogatónak tetszik, még hogyha valaki nem is érdeklődik a képzőművészet vagy történelem iránt, de az üveg szépsége és ragyogása az elvarázsol mindenkit.
Hát még egyszer köszönöm, és jó egészséget!
Nagyon szépen köszönjük, és örömmel várjuk a látogatókat!
Fodor Miklós Zoltán vagyok, a Dornyai Béla Múzeum igazgatóhelyettese, történész, muzeológus. A gyűjteményem pedig itt a történeti dokumentációs gyűjtemény.
Húha, sok mindennel kell foglalkoznia, különösen a dokumentációk azok, azt hiszem, hogy bőségesen vannak, ugye?
Így van, hát nyilván ez a múzeum gyűjteményében ez magasan hát a dolog természeténél fogva, és hiszen alapvetően a papíranyagról van szó, ez a legnagyobb számú műtárgyanyag a múzeum gyűjteményében, mert ugye van a gyűjtemény, és ez két részre bomlik, a történeti dokumentációs és a történeti tárgyi gyűjteményre. A történeti dokumentációs gyűjteményben, tehát amiben az én reszortom, oda tartoznak a fényképek, fotónegatívok, dokumentumanyag, történeti dokumentumanyag, plakátanyag, brosúra, oklevelek, tehát ez a fajta műtárgyegység, képes levelező lapok.
Tulajdonképpen azért azt lehet mondani már, hogy a történeti dokumentumok nagy része a múlté, a újabbak már kevesebb keletkeznek, vagy keletkezik még?
Persze, természetesen, csak hogy más nem mondja, például ilyenkor, amikor választások vannak, az egyik feladatunk, hogy például a választási kampányanyagot begyűjtsük.
Dokumentálni, és az már az elmúlt történelem.
Természetesen, tehát mindig vannak újja, és hát egyébként mindenfajta közéleti, politikai közéletből bármi olyan dokumentum bekerülhet, ami egyszer majd történeti dokumentum lesz, és ennek meg lesz az érvénye és értéke.
Úgy gondolják az emberek többsége, hogy fő a tárgy, amit az régészek kiásnak, illetve itt majd feldolgozásra kerül, de a történelmet nem a cserepek írták meg, bár adnak hozzá, hanem bizonyos mértékig az írásos emlékeink, amelyek, ugye még mi úgy tanítottuk, hogy 4000 évvel ezelőtt született meg az első írásos emlék, ami így nem igaz.
Hát itt nyilván a gyűjteményünk, ugye a Nógrád, a gyűjteményeink gyűjtőköre, az a történelmi Nógrád vármegye bizonyos területeken van, ami például kortárs képzőművészeti gyűjteményekben, például országos hatáskörű a gyűjtőkörünk, az itt visszatérő olyan tárlatok, tehát tavaszi tárlat, rajztriennálé, amikor országos merítésbe jönnek be hozzánk kortárs képzőművészeti alkotások. Tehát vannak olyan dolgok, amik országos gyűjtőkörűek, de alapvetően, ugye a Nógrádi, ez is volt a nevünk, ugye 2013-ig, hogy Nógrádi Történeti Múzeum, a történeti Nógrád vármegyének a történetével foglalkozunk, és a gyűjtőkörünk alapvetően erre terjed ki, ami itt keletkezett a vármegye területén. És a mi múzeumban különösen nagy hangsúllyal, már csak a dolog természeténi fogva is, hiszen Salgótarjánban vagyunk, a Salgótarjáni Iparvidék, Szénmedence Iparvidéknek a tárgy és dokumentációs emlékei. De van most már egyébként a múzeumunknak 2013-tól az akkori múzeumi átszervezések nyomán, amikor megszűnt a korábbi megyei múzeumi rendszer, és megyei hatókörű városi múzeumok alakultak, hogy ezek a zömmel jellemzően a vármegyeszékhelyeken, megyeszékhelyeken, illetve önkormányzati, települési önkormányzati fenntartású múzeumok lettek. Tehát alapvetően inkább az egész megyéről, egész történeti vármegyéről, ugye mai Szlovákia területére eső Fülek, Losonc, Gács, ezek a részek, és ugye ide tartozik, ezt a múltat örökíti meg, erre vonatkozó múltat örökíti meg, onnan is természetesen vannak mint tárgy, mint dokumentációs anyagaik. Az még felsorolom akkor, milyen gyűjtemények vannak. 2013-tól indult meg itt a régészeti gyűjtemény, mert korábban a vármegye, illetve megyei múzeumi struktúrában a gyűjtőkörök azok úgy ilyen településenként megoszlottak. Salgótarjáni múzeum volt a történeti muzeológia gyűjtőtere, tehát a legújabb kori történeti tárgyaknak a gyűjteménye. Képzőművészeti gyűjtemény volt itt korán kezdetektől, irodalomtörténeti gyűjtemény. Azt szerintem fel is soroltam, és később jött be a 2013-as átszervezés után a régészeti gyűjtemény és a néprajzi gyűjtemény.
Az, hogy 1952-ig ugye nem is volt megyeszékhely, nem funkcionált, mert 50-ben megkapta, Balassagyarmattól elvették, nem funkcionált 52-től. Az, hogy Balassagyarmaton jelentős anyag maradhatott, vagy volt, azok szépen átjöttek, átsétáltak?
Nem, szó nincsen erről. Tehát itt, amíg Salgótarjáni Múzeumban, tehát először kezdjük ott, hogy a városi múzeum ügyének már 1920-as években voltak kezdeményei Salgótarjánban. 1927-ben tette közzé mai névadunk, Dornyai Béla középiskolai tanár, és hát a területnek, ennek a Salgótarján környéki területnek a monográfusa, első monográfusa, tette közzé múzeum alapításra vonatkozó felhívását. Meg is indult akkor a 20-as, 30-as években a gyűjtés, de múzeum még nem jött létre. A városházán őrizték a begyűlt anyagokat, és ténylegesen múzeum alapítása 1959-ben került sor Salgótarjába, amikor munkásmozgalmi múzeum néven, főleg a munkásmozgalmi gyűjtemény, történeti gyűjteményre alapozva megkezdődött itt a gyűjtés, és ez a következő évtizedekben egyre szerteágazóbb lett a gyűjtési terület. Balassagyarmat részéről, tehát ami ilyen vitatárgy volt régebben, tehát ugye a madács mixált anyag, de ezt is fontos tudni, hogy a madács és mixált anyag túlnyomó része is már ide Salgótarjába érkezett 1970-es évektől, amíg ugye egy megyei közgyűlési döntés nyomán 2009 körül a madás és mixált anyag átkerült Balassagyarmatra, így a precízebb, mert annak a túlnyomó része soha nem volt Balassagyarmaton.
Megyében maradt, meg hát így gondolom, itt ilyen alá-fölé rendeltségi viszony kevés van, de azért gondolom, hogy azért a Balassagyarmat végül is szakmailag önökhöz tartozik most.
Nem. Nem, mert mint említettem, 2013-ban, tehát volt egy múzeumi, tehát egy jogszabályi, teljes körű jogszabályi átszervezés, amelynek folytán a múzeum megszűnt a megyei múzeumi struktúra, ami korábban évtizedekig működött, és helyette egy települési önkormányzatok által fenntartott. Hát vagy vannak olyan múzeumok, például pont a Palóc Múzeum Balassagyarmaton, ami végül a Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum filiáléja lett, és Salgótarján maradt a, most már így nevezzük, vármegyei hatókörű városi múzeum.
Dr. Fodor Miklós Zoltán igazgatóhelyettest, előtte pedig dr. Sah Gabriellát hallották Salgótarjánból, a Dornyai Béla Múzeumból. A Mezőkövesdi városnapi rendezvényen az egyszer volt mesezenekar is fellépett. Most őket ismerhetik meg.
Tímár Krisztián vagyok, az egyszer volt mesezenekar vezetője.
Mesezenekar. Egy kicsikért úgymond furcsa felnőttek közt, de hát a gyerekeknek nem.
Szerintem nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőttek is nagyon jó szórakozást kínálunk, ugyanis a régi retro meséknek a zenéit dolgozzuk fel, tehát Süsi a sárkány, Vuk, Nagy Lóhorgász, Dr. Bubó, Mézga család, ezek vannak a műsorunkon, és három mesehős meg is jelenik a közönség sorába élőben, mégpedig Süsi, Vuk és a Nagy Lóhorgász személyében.
Azt nevezem, hogyha ők élőbe jönnek ide, a rajzfő figurák, de gondolom, hogy azért beöltöznek rendesen.
Természetesen.
Ilyen melegben is.
Ez óriás bábokról van szó. Így aztán ugye három fő zenekar, plusz még egy tagunk van, ő csak a koncert végén fog személyesen megrenni, egyébként mesehősként van jelen a produkció folyamán.
Annyira azért ugye furcsa dolog, hogy felnőttek játsszák a mesét, gyerekeknek és felnőtteknek, ez valamit elárulhat arról is, hogy ők, akik itt játsszák a meséket, ők egy bizonyos mértékig megőrizték a gyerekkori énjüket?
Természetesen, ugye gyerekműsort szerintem nem lehet úgy játszani, hogyha az emberben is benne valahol a gyerek lelke.
A születéstől kezdve, de hát tulajdonképpen az azt is jelenti, hogy tudatosan készültek önök gyereknek lenni.
Ez egy furcsa kérdés volt, igen, ezért nem készültem erre a kérdésre.
Hát azért kérdeztem.
Nem mondanám, hogy tudatosan készültünk rá, így alakult a dolog.
A zene hozta?
Végül is a zene hozta.
A zene szeretete, illetve az a retro fajta gondolkodásmód, ami úgymond a gyerekben még mindig benne van.
Inkább úgy mondanám, hogy ugye néztük azokat, hogy milyen zenéket lehet, milyen dalokból lehetne összerakni egy jó műsort. És igazából ezeknek a meséknek, ugye, amit említettem, ezeknek a zeneszerzői nagyon komoly zeneszerzők voltak annak idején. Még ugye, hogyha egy mai mesének megpróbáljuk a zenét felidézni, én nem nagyon tudnék. Már azt hiszem, hogy a késő gyerekkoromból sem nagyon tudok olyan dalokat, ami igazán dal egy mesefilmnek a zenét tekintve.
Nem akarok meséket mondani, amelyeket az unokáim néznek. Hát én már nem bírok odaülni elé, akkor még el tudtam dudorászni is ezeket a dalokat, ezeknek hát valahogy jönnek. De ne bántsuk őket, változik a kor, változik a világ, de önök azért változnak?
Mi megmaradunk ezeknél a régi daloknál, mint említettem, ugye mi hangszeres zenészek vagyunk, tehát nem playbackről, nem fél playback meg ilyenekről, hanem hangszereken adjuk elő a muzsikát. Ugye szoktuk volt mondani, hogy zene az, amit emberek játszanak hangszereken. Így aztán kénytelen vagyunk olyan zenékből választani, vagy olyan dalokból válogatni a műsorba, ami ténylegesen hangszeresen előadható.
De hát ez akkor önöknek már nem is kell próbálni, nem is kell semmit csinálni, megvan, előveszik, fülbe van, és akkor kész van. Ehhez is komoly munka kell.
A komoly munka az mindig az elején van. Amíg összeáll a műsor, összeáll a zenekar, kitaláljuk azt, hogy ugye erre a három hangszerre, hogy lehet átültetni azokat a dolgokat, amit annak idején nagyon komoly zenekarok játszottak. Ugye itt most a zenekarokat ténylegesen azt értem, hogy mondjuk a Magyar Rádiónak a zenekara játszotta fel némelyiket, vagy valami másik komoly, tényleg neve zenekarnak a szerzeményről van szó. Tehát nyilván ezeket nekünk át kell dolgozni. Aztán utána próbáljuk ugye műsorról műsorra, mert nem csak egy műsorunk van, tehát ugyanúgy van Karácsonyhoz, Mikuláshoz, Farsanghoz kötődő műsorai. Igen. Azokhoz tartozó dalokat ugye egyrészt azokat is szintén be kell próbálnunk. Jön a szezon, akkor ugye át kell gondolni, újra összeülünk, újra átjátszuk, esetleg van-e valami ötlet, amit lehetne még betenni a műsorba. Ugye nem csak mesefilm dalokat játszunk, hanem gyerek dalokat is játszunk, Halász Jüditől és Szászfok Celsiustól is, tehát ugye ezek is benne vannak a műsorunkban. Összességében azért elég nagy a repertoár, amiből ugye azt összerakjuk a többféle műsorunkat.
Melyik ez a három hangszer?
Van egy kahon, ez egy ütőhangszer, van egy basszusgitár és egy elektromos gitár, szóló gitár.
Illetve énekel?
Én vagyok az egyik énekes, illetve a kahonos kelegó, hogy még vokálozik hozzá.
Tehát akkor közös munka.
Így van.
Melyik az a szám, amelyet legtöbbször tapsolnak vissza a gyerekek? Van olyan, vagy pedig hát az egész együttest szeretik együtt?
Nyilván az egész műsor azért olyan számokból áll, ami szerethető. Így aztán nem kifejezetten egy-egy daltapsolnak vissza, hanem az egész műsornak a végére ugye annyira felpörög a történet, hogy ott már azért előfordul nem egyszer, hogy visszatapsolnak. Olyankor mindig kiválasztjuk valamelyik dalt, amelyiket láttuk, hogy jól vették a lapot. Például a Mici Mackó az egy olyan dal, amit aztán gyakorlatilag szerintem soha ki nem kopik senkinek az emlékéből. Bár az ebben a műsorban, a nyári műsorban nincsen, de ettől függetlenül, hogyha úgy van, akkor ezt is el szoktuk játszani a végén.
Volt-e már megható jelenet, amikor a gyerek odament, esetleg megpusztilta valamelyikőjüket, és hát az ember, amikor sikert ér el, és tapsolják meg, hát úgy örülnek neki, akkor még néha meg is jelenik egy nem csak izzadság csepp a szemek környékén. Volt ilyen?
Az minden alkalommal szinte garantálható, amikor megjelenik egy mesehős, megjelenik Süsű vagy Vuk, akkor megrohanják a gyerekek is, egyből ölelgetik őket. Mert hát azért egy élőben egy ilyen majdnem két méteres Süsű például, az azért az elég jelentős dolog. Illetve a végén szokott ugye nagy nevetés lenni, amikor megjelenik a nagy hohoho horgász, és előtt a gyerekek kapnak halsapkákat, és akkor a horgász ugye velük játszik, és akkor hát nem egyszer előfordul, hogy a kahonos kollega annyira belemerül, annyira nevet az egész történeten, hogy elrontja a számot, mert ő annyira élvezi az előadást ezredszerre is.
Köszönöm, már most mosolygok magamban, hogyha elkapom, akkor tapsolni fogok én is a gyerekekkel együtt, gratulálok. És egyébként neveket elmondja, nem csak az önét, hanem a társaiét is.
Igen, a basszusgitáron Szászfai Zita játszik, a kahonon ott a Bregó József, és a bábos kollégánk a mai alkalommal a Kovács Csabi.
Szép időt, esőmentes napot még.
Köszönöm szépen, szerintem olyan lesz.
Timár Krisztiánt, az Egyszer volt mesezenekar vezetőjét hallották. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Fehér József nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es